Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Kerül-e a Nyugat-Balkán Törökország sorsára, azaz, hogy nem lesz belátható néhány ország csatlakozási céldátuma? Az Európai Unió és a térség államainak vezetői erre próbáltak meg választ kapni szerdai videókonferenciájukon. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, példátlan mértékű recesszióra számíthat az Európai Unió, az Európai Bizottság, szintén szerdán nyilvánosságra hozott tavaszi gazdasági előrejelzése alapján. Az euróövezet gazdasága idén több mint 7,7%-os rekordmértékben zsugorodhat, majd jövőre 6,25%-os növekedésre van kilátás. Az Európai Unió gazdasága a várakozások alapján 2020-ban 7,5%-kal zsugorodik, míg 2021-ben megközelítőleg 6%-kal bővülhet. A magyar adatok lényegében az uniós átlaggal megegyeznek. Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője mondja el a részleteket.
Ha a bizottság jól tervezi, jól látja a dolgokat, akkor átmeneti recesszióra készülünk, viszont soha nem látott mélységű recesszióra. 2020-ban, tehát idén az EU 27-ek szintjén átlagosan 7,4%-os gazdaság visszaesésre számít az Európai Bizottság, miközben az eurozónában ennél is mélyebb recesszió lehet, 7,7%-os. Viszont, és ez a jó hír, jövőre, ha igaznak bizonyulnak ezek az előrejelzések, akkor 6% fölötti növekedés lehet eurozóna és Európai Uniós szinten is, ami azt is jelenti, hogy nem éri el a gazdaság, ugye azt a veszteséget nem sikerül majd 2021-ben pótolni, nem éri azt a szintet, ahol 2019-ben tartott az európai gazdaság.
Ugye egy átlagos számot említettél, mik a szélsőséges példák, tehát hol esik vissza a legjobban a gazdaság a közösségen belül, és hol kevésbé?
Ahogy az nem meglepő, ugye ez a gazdasági válság, ami a koronavírus járványal szól összefüggésben, elsősorban azokat az országokat sújtja majd leginkább, amelyek a turizmusra, idegenforgalomra, szolgáltatások nyújtására specializálódtak, és amelyeknek elég kevesebb adósságaik miatt már kevesebb eszközeik vannak, pénzügyi eszközeik arra, hogy a gazdaságokat beindítsák. Hát Olaszország esetében látjuk azt, hogy az Európai Bizottság 9,5%-os recesszió jósol 2020-ra, Görögország esetében még ennél is nagyobbat, mélyebbet, 9,7%-ot. De a spanyol adat is 9,4%. Miközben látjuk azt, hogy a németekes nagy gazdaság esetében egy 6,5%-os recesszióval számol most az Európai Bizottság. Egyébként Lengyelország esetében lehet a legalacsonyabb, a legkisebb mértékű a visszaesés, ott 4,5%-os lehet. Tehát azért látható az igazából, hogy ahogy az várható volt, a dél-európai országok az csúcsa majd leginkább ez a villámgyors és rendkívüli erős a gazdaságot padlóra küldő recesszió.
Hogy áll Magyarország, milyen adatai lesznek idén, illetve jövőre, legalábbis mit vár az Európai Bizottság?
A magyar adatok szinte egybeesnek az Európai Uniós átlaggal, tehát a prognózis. Ugye az EU 27-eknél említettem azt, hogy 7,4%-os recessziót vár a bizottság, Magyarország esetében 7%-os, ami elég mély recessziónak számít, még hogyha nem is éri el, ugye, vagy nem is közelíti meg mondjuk így az olasz, a spanyol vagy a görög szintet, de például a német gazdaságnál, a német recessziónál erősebbnek tűnik, viszont jövőre nálunk is egy ilyen elég azt mondja a bizottság, hogy azt jelzi azért, hogy visszapattan a gazdaság, ami azt jelenti, hogy 6%-os növekedést vár már jövőre, ami azt is jelenti megint csak azért, hogy a 2019-es szintet, tehát mielőtt a válság beütött volna, még nem éri el 2021 vége előtt a magyar gazdaság. Az Európai Bizottság prognózisa szerint tegyük azért hozzá azt is igazából, hogy ez még, és nem csak a magyarra vonatkozóan, egész európai adatokra vonatkozóan, még a legpozitívabb forgatókönyv, hiszen azzal számol, hogy májusban minden egyes Európai Uniós tagállamban elkezdődik a korlátozásoknak a feloldása. Ha ez nem így történik, és beüt esetleg még egy hullám, akkor a gazdasági recesszió még mélyebb lehet, még meredekebb következményekkel.
Egyébként szektorokat illetően tettek-e különbséget, hogy mely ágazatokban lesz nagyobb a visszaesés, és hol kevésbé?
Hát ugye azért látható azok az ágazatok, ahol például az automatizálás, a gyártó ágazatok azért elég erősen. Az autógyártásnál tudjuk azt, hogy hihetetlen mértében visszaesett a kereslet, és ez még el is fog tartani egy darabig, hiszen az emberek most, hogy rendkívül bizonytalan helyzetben nyilvánvalóan kevesebb autózkodnak vásárolni, akkor is egyébként, hogyha a koronavírus járványon túl vagyunk. De ennél is nagyobb csapás éri majd természetesen a turizmus idegenforgalmat, ez már most megtörtént, és egyes beszések szerint akár 50%-át is elveszítheti a turisztikai szektor, az európai turisztikai szektor a hagyományos bevételeinek. Tehát az idegenforgalom, a turizmus lesz elsősorban, amelyik leginkább megszenvedi, de a többi ágazat sem fog mentesni, csak arányosan esetleg kevés mértékben fogja sújtani őket is. Látjuk egyébként, hogy a légiközlekedés, az autógyártás, ezek azok a szektorok, a mobilitás, ugye hiszen gyakorlatilag leállt az Európai Unión belül is a belső mozgás szinte, hát ezek a szektorok nagyon meg fogják sillenni, szinte kivétel nélkül mindenki, legfeljebb az arányokban lesz különbség.
Elrugaszkodva az Európai Bizottság gazdasági előrejelzésétől, de gazdaságnál maradva, de mégis politikai síkra terelve a témát. Kedden a Német Alkotmánybíróság egy gazdasági kérdésben döntött, és az Európai Unió bíróságának egyik határozatát formailag hibásnak nevezte. Ez ugye egy EKB döntéssel függ össze még, ami 2014-15-ben keletkezett egy beadvány alapján. Miről szól az egészen pontosan, és ennek milyen hatásai lehetnek?
Igen, ugye ez egy érdekes, nagyon érdekes és váratlan fejlemény, és szinte egy drámai fejleménynek is tűnhet, tekintettel arra, hogy most az európai gazdaság nem megy keresztül. És én úgy gondolom, hogy messze menő következményeket indíthat el, minden szinten lehetnek pozitív, negatív következménye is. Ugye az egyik az, hogy valóban azért azt látni kell, hogy a Német Alkotmánybíróság, a Német Alkotmányhoz ról foglalt állást igazából, hogy ezek az intézkedések az Európai Központi Bank hozott, és a kötvényvásárlási programra vonatkozik például a mostanira is, azok milyen mértékben vannak, az abban résztvevő német szereplők milyen mértékben felelnek meg a német alkotmánynak. Na most ugye az látható, hogy a Karlsruhe nem a kötvényvásárlási programot torpedózta meg, Karlsruhe ugye az Német Alkotmánybíróság, hanem azt mondta, hogy a döntések nem voltak megfelelően gazdaságilag előkészítve, a gazdasági következmények nem lettek eléggé körbejárva és kimondva, és nem eléggé arányosak. És adott 3 hónapot arra, és a német szereplőket, főleg a Bundesbankot, a német szövetségi bankot fogja kötni arra, hogy ezt az arányosítás megtörténjen. Na most ez egy érdekes kérdés vett fel, hiszen nyilvánvalóan, ha ez az arányosítás nem történik meg, akkor a Bundesbank 3 hónap után nem vehet majd részt például az Európai Központi Bank által az európai gazdaság megsegítésére indított kötvényvásárlási programban. Tehát a tétek óriásiak. Viszont az is felmerül kérdésként, hogy, és visszakanyarodunk egy nagyon alapvető jogi kérdéshez, hogy vajon felülbírálhatja-e egy nemzeti alkotmánybíróság, egy tagállam alkotmánybírósága az Európai Bíróságnak a döntéseit. Ugye hisz az Európai Bíróság, az európai szint döntései elsőbbrendűek, magasabbrendűek, mint a tagállamiak.
Bár pont Magyarország esetében egyébként itt is ki lett mondva, hogy a magyar alkotmánybírósági döntés is felülírhatja, vagy pontosabban magasabb lehet, mint az unió bíróságáé, de ez precedens teremthet-e hosszabb távon, és megrengetheti-e az uniós jogot?
Hát abszolút, és a gyakorlatban is, ugye hiszen, hogyha jó körülnézünk, már azt látjuk, hogy a lengyelek rögtön rá is haladtak erre az alkotmánybírósági döntésen németeknél, hiszen ugye ők eleve vitában állnak az Európai Unióról a tekintetben, hogy milyen mértékben avatkozhat be az Európai Unió a lengyel igazságügyi reformba. Ugye amit az alkotmánybíróság, ami a lengyel kormány által kinevezett tagok dominálnak, ugye ilyen szempontból a lengyel kormány által követett irányvonalat folytatja és képviseli. Tehát itt messze menő következmények lehetnek. Tehát eljutottunk oda valóban, hogy akár az Európai Unió működésére vonatkozóan is lehetnek problémák ebből, és nyilván árgus szemekkel figyelik ezeket a fejleményeket Budapesten is, Varsóban is, hiszen ebben az esetben, hogyha a Német Alkotmánybíróság az Európai Bíróságnak a korábbi döntéseit megkérdőjelező, bizonyos szempontból megkérdőjelező döntést hoz, annak messzemenő következményei lehetnek, ugye más országokra nézve is. Nem tartunk egyébként itt, és még egy dolgot, hogy említsek, még szerintem szinte nagyon fontos, hiszen mindez felerősítette azokat a hangokat is a másik oldalon, hogy tessék, ez nem mutatja azt igazából, hogy az Európai Központi Banknak a függetlensége és a hatáskörei ki lettek feszítve. Magyarán, ha nincs fiskális unió az Európai Unión belül, akkor a monetáris ugye ágnak, és ez az Európai Központi Bank, a jegybanknak kell átvenni a szerepet, hogy monetáris finanszírozással mentse a menthetőt. Márpedig ugye így érvelnek ezek a források, azt mondják, hogy ez így nem helyes, ezért tulajdonképpen Németországnak meg kellene tennie a döntő lépést annak érdekében, hogy az Európai Unió gazdaságpolitikait is közös alapokra helyezzük, tehát egy fiskális unió felé is elmozdul az Európai Unió, mert ameddig ez nem történik meg, addig ez a monetáris finanszírozás, ami Mario Draghi idejében megmentette az Európai Uniót, az eurozónát pontosabban az elsüllyedéstől, és ha ezt még ráadásul egy tagállami, egy befolyásos tagállamnak az alkotmánybírósága ezt megkérdőjelezi ezt ennek a lépéseknek a jogosságát, akkor az előbb-utóbb az európai eurozóna, az eurozóna projektjének az összeomlásához vezethet.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.